Válosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetét, lelkiségét ismertetjük ebben a műsorban. Az elmúlt alkalommal különösképpen a pálosok liturgiájára tekintettünk. Nagyon fontos volt a pálos életben, mint általában a szerzetes életben, a legfontosabb dolog az imádság, az Isten dicsőítés. Pálosok, akik remete szellemiséget őriznek lelkiségükben, különösképpen is az elcsendesedésben és a magányban, ennek a lelkiségnek a táplálásában keresik a Jóistennel való kapcsolatot, amellett persze, hogy sok más tevékenységet is végeztek a történelem folyamán. Rendi közösségünk Zsolozs Mája az esztergomi liturgiához igazodott, érthető módon, hiszen Özséb atyánk esztergomi kanonok volt. Ugyanígy a Szentmisének a liturgiája is. Természetes, hogy a rendi ünnepeket beleépítették ebbe a liturgikus rendbe, és ez még díszesebbé, még szebbé tette az Isten dicsőítésnek e két formáját. A közösségünk történetét sok pálos szerzetes megörökítette, ez lehetőséget ad számunkra, hogy minél jobban megismerhessük a rendi közösségünket, annak múltját. Hálásak vagyunk az ő munkálkodásukért. Viszont ezeken a történelmi beszámolókon keresztül láthatjuk, hogy a rend élete sok tekintetben nehéz volt. A külső körülmények, a politikai helyzet sok esetben derékba törte a rendi közösségünket. Persze voltak olyan időszakok, ahogy ezt láttuk Nagy Lajos király idejében, vagy Mátyás királyunk idejében, hogy a rendi közösség nagyon sok támogatást kapott. Most nézzük, hogy hogyan és miképpen törik derékba az a pálma, amely a pálos címerben jelen van, de ez most itt szimbolikus értelemben értendő, a történelem forgatagában, a középkorban. A mohácsi vész előtt egyre sokasodtak azok a jelek, amelyek egy közeli, tragikus végre utaltak. Hunyadi János és Kapisztrán Szent János együttes erővel több évtizedre sikeresen feltartóztatták az előre nyomuló török áradatot Nándorfehérválnál, ám az 1456-os győzelem hatása a múló idővel arányosan csökkent. A déli és keleti vidékek monostorai közel a török hadszintérhez időnként súlyos károkat szenvedtek. A török martalócok 1473-ban a kápolnai monostort felgyújtották, a vikáriust lefejezték, a szerzeteseket elhurcolták. A lepoglavai monostort 1481-ben kirabolták, majd felgyújtották az arra portyázó törökök. A hatalmaskodó főurak számára az ilyen esetek bátorítást jelentettek a pálosok elleni erőszakosságra, és se szeri, se száma a kárukra elkövetett birtokfoglalásoknak. A történelmi ismertetést itt megszakítva, saját élményemmel szeretném a kedves testvérek történelmünkre való rátekintését megerősíteni. Többször jártam Horvátországban a lepoglavai kolostorunknál, nagyon szép pálos templom van. A kolostor az, ha nem is romos állapotban, de eléggé lepusztult állapotban van. A legutóbbi időkig börtön működött ebben a kolostorban, tudomásom szerint most már az épületet átadták az egyháznak, az egyház megyének. Szerencse, hogy a tetőszerkezetet kijavították, így azért az épületnek a további romlása ezáltal meg lett akadályozva. Hatalmas épületről van szó, amely most egyelőre tudomásom szerint még várja, hogy milyen funkciót töltsön be. Ezen a helyen a pálos szerzetesek nagyon komoly munkát végeztek, hiszen a horvát nemzeti identitásnak a megteremtője a pálos szerzetesek voltak, és ahogy Magyarországon pápán lengyel pálosok indították el a pálos kolostorban az életet, többek között a rekatolizációban vettek részt, vagyis a reformáció idején az újra katolizálás munkálataiban fáradoztak, és iskolát is hoztak létre ezek a pálos szerzetesek pápán. Ugyanígy lengyel pálosok voltak azok, akik Lepoglavában letették az alapokat, és aztán később az oda csatlakozó horvátokkal együtt erősítették meg ennek a kolostornak az életét. A horvát nyelvnek az ápolásával, de nagyon komoly gyógyászati tevékenységet is folytattak ebben a kolostorban. Az ottani plébános atyával beszélgetve tudtam meg, hogy volt egy pálos szerzetes, aki nagyon komoly, szinte tudományos pontossággal gyűjtötte a különböző gyógynövényeket, és ezekkel gyógyította, segítette a hozzáfordulókat a különböző betegségek gyógyításában. Ennek a nagyon szép kolostornak a hanyatlásáról esett szó tehát ebben a történelmi beszámolóban, amely, ahogy már ezt korábban is említettem, a Pálosok című albumból olvasom, amely szöveget Török József professzor úr készített. A birtokfoglalásokról esett szó tehát, nem csak a törökök, hanem sok esetben a hatalmaskodó főurak is bántalmazták a pálos szerzeteseket. Azonban mindezt ellensúlyozni tudta, a remete lelkiség töretlen volt a pálos írók működése és annak az erekjének a megszerzése, amelyre 1381 óta áhítoztak a pálosok. Remete Szent Pál teteme ugyanis nem volt teljes. Hiányzott három ujja, azonban a velenciek még 1382-ben Nagy Lajos kérésére írásban tanúsították az erekje hitelességét. Nagyobb gondot okozott, hogy a tetem feje Konstantinápolyból nem Velencébe, hanem Rómába került. Innen IV. Károly német-római császár 1355-ben a császárrá koronázását követően Prágába vitette. Majd a továbbiakban Karnstein várában őrizték a fej erekét. II. Lajos 1522-es prágai látogatásakor kicsikarta a cseh főuraktól az ereke átadására vonatkozó ígéretet, majd maga ment az őrzés színhelyére. Bátor István nádorhoz intézett levelében így írt a történtekről. Ma víradatkor Karnsteinben utaztunk, és magát a fejet, bár hamis felirattal volt ellátva, mivel Isten is úgy akarta, megtaláltuk, és még ugyanezen napon Prágába vittük. Ezt mi hamarabb magunkkal hozzuk Magyarországba, hogy testéhez, ha Istennek is úgy tetszik, visszaélesszük. Buda várából 1523. május 25-én Simon zágrábi püspök vezetésével fényes körmenet vitte Buda Szentlőricre a fej erekét. Az előkelők élén II. Lajos király és neje Mária királyné haladtak. A pálosok a körmenetnek elébe mentek, majd visszaérve a Buda Szentlőrinci monostor templomába, a fölnyitott vörös márvány koporsóban, nyugvó, mumifikálódott tetemhez élesztették a főt, és a márványfedőt visszaélesztették azzal a gondolattal, hogy a tébai remete földi maradványai most már végleg békén pihenhetnek. A béke azonban csak rövid ideig, 3 évig tartott. A mohácsi csatát követő gyors, de annál súlyosabb pusztítás során 2 hét alatt Buda környékére érkeztek a török csapatok. A rendi krónika ezt a következőképpen örökítette meg. A császár, megszerezvén a győzelmet, egész seregével rögtön Budára indult. Erőszak nélkül foglalt el mindent, mert az emberek mindenünnen az ország északi részére menekültek. Ebben a veszedelemben rendünk számos monostora elhagyatottá vált. Magyarországon a Buda fölött Szent Lőrinc tiszteletére alapított főmonostort, amely a remeték rendjének főhelye, az egész királyság ékessége egészen kifosztották. A templomban a pompás táblaképek, a bámulatra méltó a míves kidolgozású kórus, a remek orgona, és minden más a heves tűzben megégett, és így a szentély boldozata is beomlott. Az oltárokat lerombolták, a képeket csúfosan összevagdalták, a sírokat földulták, Szent Pál márvány koporsójának finom faragású kőfedelét erőszakkal lelökték, és 3 darabra törték. A monostor számos terme, valamennyi műhelye a nagy tűzben rommá lett. Mindent, ami az ebédlőben használatos, összetörtek, minden élelmet fölfaltak. 10 napig tartózkodtak a monostorban, minden zugot, valamennyi rejtek helyet átkutattak, kiforgattak, leromboltak. A könyvtárban 1000 forint értékű könyv elégett, eddig az idézet. A templom kincseit a testvérek úgy elrejtették, hogy a törökök azt nem találták meg. Remete Szent Pál holttestét a mohácsi vereség hírére a pálosok északra menekítették Trencsén várába. A következő év során azonban Trencsén ostromakor a vár kigyulladt, és a drága tetem a lángok martaléka lett. Ekkor tehát 25 testvért megöltek a törökök, mások csodálatos módon sebesüléssel megúzták. Valójában 11 monostor lett lángok martaléka és romhalmaz. Hosszan lehetne sorolni a szerzetesek, miként menekültek el a monostorokból a következő másfél évtized során. Buda 1541-es eleste után ez a folyamat visszafordíthatatlanná vált. A szerzetesek egy része felvidékre vagy a dráván túlra, esetleg Külhomba, osztrák, német, néha idegen rendi monostorokba menekült. Mások eldugott falvakban húzták meg magukat, a szántóvető nép között, nyomorúságos, mindennapjaikban osztozva igyekeztek a hitéletet ébren tartani. A pálma, amely magyar földön oly sok helyen kisarjadt, az ország három részre szakadtával derékbe tört. Ez a szomorú történet, amelyet most hallunk, adjon nekünk bátorságot, hogy ha nehéz idők is szakadnak ránk, mindig van egy újabb és újabb lehetőség arra, hogy megújuljunk, hogy újrakezdjünk. A pálosendi közösségnek ez a nagy törése súlyos veszteséget jelent, hiszen olyan kincsek és olyan értékek vesztek el, amelyeket már soha nem fogunk meglátni, legalábbis úgy tűnik. Az a hatalmas nagy könyv mennyiség, amely elégett, bizonyára most már sohasem lesz látható. Egyesek említik, hogy talán Törökországban megtalálható, a törökök nemzeti könyvtárában, vagy annak raktárában lehet. És bízunk benne, hogyha így van, lesz erre alkalmas kutató, aki ezt föl tudja tárni, lehetőséget kap rá. De mindezek mellett, mindezek ellenére, a Jóisten a sok-sok szenvedés és küzdelem ellenére rendi közösségünket hagyta élni. És ez nagyon nagy reményt, nagyon nagy biztonságot adhat számunkra. A 15.-16. század fordulóján a pálosrend olyan életerővel rendelkezett, amelyhez hasonlott hazánkban ekkortájt csak a ferences rend szigorúbb, úgynevezett obszerváns ága tudott felmutatni. A néhány évtizeddel később bekövetkezett pusztulás oka vitathatatlanul az ország történelmi tragédiája, a hódoltság és a három részre szakadás bekövetkezése. Ezek mellett a reformáció terjedése is segítette monostoraik elnéptelenedését. Éppen a legválságosabb évtizedekben a horvát származású Martinuzzi Fráter György a pálosok soraiból emelkedett ki, hogy több, mint politikussá, igazi államférfiúvá legyen. Nagyváradi püspökként, majd esztergomi érsekként munkálkodott a független erdélyi fejedelemség megszervezésén, titokban az ország újraegyesítésén. Halál előtt kevéssel bíborosi kalapot kapott harmadik Gyula pápától. Erőszakos elvesztése 1551. december 17-én egyszerre jelképezte rendje és az ország sorsát. Bizonytalan közállapotok miatt a főúri családok erőszakossága a pálosokkal szemben fokozódott. Ahol a remeték a törököktől békén maradhattak, ott a hatalmat megtestesítő feudális urak léptek föl ellenük, hogy szerény birtokaikat megszerezzék. Perényi Péter tőketerebesről 1530-ban elűzte a pálosokat, feldúlta egykori monostorukat, és a hitújítás híveinek adta templomukat. A példákat hosszan lehetne sorolni. Tamásdi János 1537-ben a sajoládi monostort megtámadta és lerombolta. Zrényi György 1570-ben rövid időre elűzte a csáktornyai pálosokat. A birtokok önkényes kisajátításának se vége, se hossza. A szomorú közállapotok ellenére a pálosok rendje volt az egyetlen, ha a ferenceseket figyelmen kívül hagyjuk, amely néhány monostorában képes volt a folyamatosságot minden nehézség ellenére megőrizni. Ezek Mária völgy, Lepoglava, Remete. A Mária völgyi monostor távol a török dúlta területektől, közel Nagyszombathoz és Pozsonyhoz, a királyi Magyarország katolikusainak két fellegvárához, idővel átvette Buda-Szentlőrinc szerepét. A rend központjának számított és a generális perjelnek otthont adott. A monostorokból elmenekített okleveleket, rendi iratokat így gyűjtötték egybe. Ezek bizonyíték értékére támaszkodva próbálták birtokaikat a lehetőségekhez képest visszaszerezni, és a pálosrend újkori történetének egyik vonulata az erre irányuló törekvéseik sorozata. A generális káptalanok a továbbiakban is egybegyűltek. A déli területek számára Lepoglava számított központnak, hogy 1700-tól kezdve majd a horvát tartomány legfőbb helye legyen. Saját liturgiájukat az 1600-as generális káptalanon föladták, annak néhány maradványát őrizték csak a továbbiakban. A 17. század elején a pálosrend helyzete az anyagiakat illetően megszilárdult, ugyanakkor lelkiekben és a fegyelem terén meggyöngült. A rendfőnökök ezt érzékelték, és maguk szorgalmazták a belső reformokat. Amikor ezek a tisztes erőfeszítések sikertelennek bizonyultak, 5. Pál pápa, aki 1605 és 1621 között volt pápa, 1619-ben Pázmány Péter esztergomi érseket, magyar prímást nevezte ki apostoli vizitátorrá, hogy az ősi szigorú fegyelmet helyreállítva a rendet a tridenti zsinatot követő katolikus megújulásba bevonja. Pázmánnak azonban hosszú időn keresztül nem volt alkalma végiglátogatni a pálos monostorokat és személyesen kivizsgálni az esetleges visszásságokat. Viszont olyan negatív értesülésekkel rendelkezett, amelyek arra sarkalták, hogy 1632-ben 8. Orbán pápa felé egyenesen a rend eltörlését, esetleg dominikánus gyámság alá helyezését javasolja. Ez az állásfoglalás részben Pázmány Péter egykori jezsuita szerzetes szemléletéből fakadt, aki folyamatosan az egyházi birtokok jövedelmeinek céltudatosabb és gyakorlati felhasználását szorgalmazta. A rend elsődleges eltörlésével az egykori pálos birtokok jövedelme közvetlenebbül szolgálta volna a Pázmány vezette katolikus megújulást. A radikális megoldás helyett a pápa Mardavics Tomko János boszniai püspököt bízta meg a pálosok ellenőrzésével, és a püspök Róma felé 1634-ben tett jelentést. Közben a belső reform megerősödött, valamint sikerült visszaszerezni újabb monostorokat. E két folyamat egymást segítve lehetővé tette a reformok hosszú távú megszilárdulását, és egy évtized sem múlt el, amikor Pázmány második utóda, Lippai György prímás már komolyan támogatta a pálosokat. 8. Orbán pápa ennek eredményeként 1643-ban megerősítette és jóváhagyta az átdolgozott rendi konstitúciót. A 17. század első felében a remeteren tagjai 5 helyen vetették meg lábukat, pontosabban 4 monostort, Vondorf, Sátoraljaújhely, Lád, Terepes, sikerült mindezeket visszaszerezni, pápán pedig 1638-ban megtelepedve új alapítással gyarapították a tartományt. Mivel a hódoltság bekövetkeztével a törökök uralta területeken, majd a királyi Magyarországon, még később Erdélyben is egyre nagyobb részt vállaltak a pálosok a lelkipásztori munkából, azért sikerült házat, majd templomot szerezni a magyar Kis Róma elnevezéssel büszkélkedő Nagyszombatban, amely az esztergomi érsek és káptalan székhelye lévén hosszú időn át a magyar egyház központjának számított. Kedves testvérek! A válságos és nehéz idő után látjuk, elindult egy újabb virágzás, ami persze nem volt felhőtlen, nehézségekkel kellett megküzdeni, de mégis a Jóisten segítette kegyelmével rendi közösségünket. Folytatjuk tovább a rend történetének és lelkiségének ismertetését. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Erdélyi Mária Rádió adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.